kedves hallgatók! Ez itt az Adatépítész, az első magyar Data Podcast. Nem fogunk magunkról beszélni, ezt megígérem, de az első adás kapcsán elmondom, hogy a terv az, hogy nagyjából két heti rendszerességgel megjelenő adásunkban az adatos világ legfontosabb hírei közül sem egészve egy-két érdekes cikket gyűjtök nektek, és elmerengek rajta. Elmondom nektek, hogy ez miért olyan érdekes számomra. És remélem, hogy találtok majd közte olyat, ami nektek is felkelti az érdeklődéseteket. Első adásunk első témája. A Google Research blogján megjelent egy nagyon-nagyon érdekes cikk. Eredeti címén Federated Learning Collaborative Machine Learning Without Centralized Training Data. Április elején jelent meg egyébként a cikk, és ahhoz, hogy értsük a jelentőségét, pár gondolatot vissza kell ugranunk a machine learning alapjaihoz. Elmondhatjuk azt, hogy a machine learning természetesen is sok kivételt lehet értelmezni, de lényegében arról szól, hogy egy nagy adatszetből indulunk ki, amit valamilyen nagy teljesítményű számítógép segítségével elemzünk, és aztán ebből különböző gépi tanulási módszerekkel fogunk valamilyen célt elérni. Most, ami egy nagyon nagy nehézség ezekben a munkákban, az, hogy tényleg szükség van rá egy ilyen nagyon nagy teljesítményű géphez, ahol ráadásul nagy mennyiségű adatot kell tárolni. Minden ebből indul ki, és egészen eddig a cikk megjelenéséig, vagy nagyjából mostanáig, ez volt az alapja minden machine learning megoldásnak. Amiről ez a cikk szól, és amit a Google-nél kísérletei úton elkezdtek feszegetni és tanulmányozni, az, hogy mi van, hogyha ezt az egész paradigmát, az egy központba berakott egy csomó adat és annak az elemzését egy picit máshogy képzeljük el. Ahogy elolvastam a cikket, nekem az jutott eszembe, hogy ez tulajdonképpen a torrentezésnek a logikája a machine learning világban. A cikk szerzői, remélem jól mondom a nevüket, Brandon McMahon, Daniel Ramage, azt találták ki, hogy kollégáikkal együtt, hogy mi lenne akkor, hogyha mindenki zsebében ott lapuló mobiltelefont használnánk. A nehézség az ott valahogy, hát a mobiltelefonokban sem a számítási kapacitás, sem pedig a tároló kapacitás nem olyan, mint egy szuper számítógépben, vagy akár csak egy asztali munkaállomásban. És a zseniális ötlet az, hogy daraboljuk fel az adatokat, és daraboljuk fel magát a modellt is, amit alkot a számítógép, és amit folyamatosan finomít, mint a machine learning lényege, amit rátanul tulajdonképpen a gép. Daraboljuk fel olyan pici darabokra, ami elfér egy telefonon, osszuk szét nagyon-nagyon pici darabokra. És a ötlet lényege az pedig az, hogy amikor a felhasználó végez valamilyen tevékenységet a telefonján, valami appen keresztül, akkor egy nagyon pici plusz adat keletkezik. Pontosan annyi, amennyit egy felhasználó generál. Ugye nem felhasználók milliói, most csak egy darabról van szó. Ezt a nagyon pici adatot, ezt odaadjuk magának a telefonnak, és a telefon az előzőleg már letöltött kész modell, egy kiinduló modellen indul, annak a nagyon kevés adatnak a függvényében egy picit módosítja, majd az így kialakult, javított modellt visszaküldi a központba, mondjuk a Google szervereire. Ha ezt több millió telefon vagy több százezer telefon megteszi, akkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon pici inkrementekben, de folyamatosan tanul. Folyamatosan tanul a központi modell, és a központon, mondjuk a Google szerverein, ezek az inkrementális változások kerülnek agregálásra, és így fog kialakulni egy új, minden szempontból javított modell. Az így kialakított modellt aztán valamilyen időközönként visszaszinkronizálják az egyes felhasználók telefonjaira, onnétól az lesz majd a kiinduló kezdeti modell, és a ciklus kezdődik előről. Ez természetesen sokkal bonyolultabb a gyakorlatban, mint így elmondani, hiszen olyan machine learning eszközöket, olyan algoritmusokat kell bevetni, amik képesek kezelni ezt a nagyon pici inkrementekből érkező információknak a feldolgozására. És a cikkben, amit egyébként majd a show notes-ba is megpróbálok belinkelni, részletesen le van írva ezeknek a különböző algoritmusoknak a fejlődése és a története, már azért, ahogy így elnéztem, legalább másfél-két éve foglalkozik a Google-nek valamekkora fejlesztő csapata. A lényeg az, hogy olyan úgynevezett federated averaging algoritmust, tehát ezeket a federált, ezekre a pici darabokra tört és kiosztott eredményeket átlagoló, feldolgozó algoritmust fejlesztette ki, ami mély neurális hálók képzését teszi lehetővé, de 10-szer, bizonyos esetekben 100-szor kisebb kommunikációs sávszéllel, mint egy hagyományos megoldás. Már itt hagyományos megoldásról kicsit vicces beszélni, hiszen azért ezek nem hosszú évek óta elterjedt alkalmazások. De hát pont az a szép, hogy az egyik szépség szerintem az adott világban, hogy itt már egy-két-három év elteltével bizony egy-egy technika hagyományosnak számít, és már lesz nála újabb. Na, de kicsit elkalandoztam. A lényeg tehát az, hogy nagyon kevés kommunikáció szükséges a kliensgépek, tehát a mobiltelefonok és a központi szerver között, és így is képes machine learning megoldást létrehozni. De miért is kísérletezett ezzel a Google? Nagyon egyszerűen azért, mert ebben az esetben gyakorlatilag, pont mint a torrenteknek a logikája, nem a központi szerver terheli a machine learning, hanem tulajdonképpen maga a számítási kapacitás, a processzoridő, ha úgy tetszik, kerül kiosztásra felhasználók millióira. Tehát tulajdonképpen a kezünkbe tartott mobil eszköz lesz majd a szuperszámítógépnek egy nagyon pici kis töredéke. Ehhez hasonlót korábban is láttunk már, még a SETI kutatásokban, mai napig is működőképes egyébként, tették közzé. NASA-nak is voltak ilyen különböző programjai, amikor emberek a saját otthoni számítógépük processzor kapacitását ajánlhatták fel. Tehát amikor gyakorlatilag a felhasználó nem végzett olyan tevékenységet a gépen, mondjuk például bönkészet vagy szöveget szerkesztett, és a processzor 80%-ban nem csinált semmit, akkor ez a kis háttérprogram elindult, és egy kicsit segített a nagy közös összedobásában. Nagyjából ugyanez a logika van itt, csak a machine learning világára értelmezve. És hát ennek az üzleti alkalmazása is, azt gondolom, hogy nem fog sokat váratni magára, az üzleti alkalmazása is nagyon érdekes. Két okból. Egyrészt nyilvánvaló, hogy maga a számítási kapacitás elosztása, outsourcelása, crowdsourcelása, mindegy, hogy akarjuk hívni, de a lényeg az, hogy nem egy cég központi szerverén működik, hanem maguknál, a felhasználóknál és az ő telefonjukon. Ez nyilván egy spórolás és egyfajta hatékonyabb működés, legalábbis vállalati szempontból. Ami ennél azt gondolom jelentősebb, az, hogy a Google emellé kifejlesztett egy olyan úgynevezett Secure Aggregation protokollt, aminek az a lényege, hogy 100, de inkább 1000 kis pici kiosztott modell után lehet igazán összeadni ezeket a modelleket, aminek az a következménye, hogy az egyes felhasználók egyéni működése és az ebből a modell finomodása önmagában még nem értelmezhető, legalább 100 vagy cikk szerint valahol 100 és 1000 között van az a szám, ahol már annyi résztvevő van, hogy tud működni ez az algoritmus, ami biztonsági szempontból nagyon jelentős, hiszen az egyik legnagyobb félelem manapság a machine learning és a big data technológiákkal kapcsolatban az éppen az egyének túlzott megismerése, és hogy olyan szokásokat is megtudhatunk róluk, amit nem feltétlenül kötnének az orrunkra. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos és jelentős félelem. És ez a protokoll biztosíthatja azt, hogy ez ne történjen meg. Tulajdonképpen olyan, mintha egy kirakós játéknak csak egy puzzle-jét kapnánk meg, de a képet már megsejthetjük, mondjuk egy 1000 darabos puzzle esetén, mondjuk ha van 4-500 puzzle-ünk, akkor már azért fogjuk tudni, hogy ez egy tájkép, amin fákat és virágokat, meg egy vízesős látunk, vagy mondjuk a Eiffel toronyról készült fotót látjuk itt a kirakósban. Nagyjából ezt a logikát valósítja meg ez a Secure Aggregation protokoll. Azt gondolom összességében, hogy ez egy rendkívül érdekes irány, ez a Federated Learning. Most még egyértelműen gyerekcipőben jár, és még itt a Google-nek is a research blogján látható. Az első technika egyébként, ahol tényleges alkalmazás, ahol ezt a technikát használják, az a Google-nek ez a szövegbeviteli, tehát ez a virtuális billentyűzete, Gboard, Gboardon Android billentyűzete, ami tulajdonképpen a Google Keyboard. Megpróbálja technikailag, azt teszi, hogy megpróbálja megsejteni, hogy mi lehet a a következő, amit beírunk, és hogy mi lehet a témája annak, amit mi írni szeretnénk. Ez is egy érdekes alkalmazás, de inkább azt gondolom, hogy a technikák tesztelésére használják elsősorban is arra való. Itt sokkal mélyebb és sokkal nagyobb távlati lehetőségeket látok, hiszen ez az elosztott megoldás nem csak a mobiltelefonokon, hanem akár egész szerverparkokon is értelmezhető lesz, bármilyen skálán elképzelhetjük ezt a Federated Machine Learning-et, és így feloldható az a nagyon nagy korlát, hogy egy modern neurális háló, gondolhatunk itt a Google-nek ugye a TensorFlow-jára, vagy bármelyik másik igazából, hát irgalmatlan számítási kapacitást emészt fel, és ez nyilvánvalóan egyfajta korlátja, hogy ilyen típusú logikák nagyon széles körben elterjedjenek, és sok-sok alkalmazásban, vagy sok-sok gyakorlati szolgáltatásban beépülhessenek. Valószínűleg, hogyha előre haladunk majd a fejlesztésében ennek a technológiának, akkor ez nem lesz többé korlát, és az emberek meg annyi készülékével, ugye most még csak a telefon, de később elképzelhetőek más okos eszközök is, okos órák, okos ruházat, stb. Látjuk ezeket a trendeket a világban, szóval, hogy az emberek egyre több ilyen okos eszközzel fog idézőjelben, szabad idejében, processzor szabad idejében segíteni azon, hogy ezek a machine learning modellek egyre okosabbak és okosabbak, egyre tanultabbak legyenek. Én azt gondolom, hogy ennek az üzleti alkalmazása még várat magára, de nagyon érdekes lesz. Én biztos, hogy alig várom, hogy lássam ezeket a megoldásokat. És természetesen nem csak az üzletben, hanem ugyanígy a tudományos életben is, ugyanezekből az okokból. Szóval, ha benneteket is érdekel ez a cikk, a linkjében lesz a show notes-ban. Még egyszer tehát a cikk a Google Research blogon jelent meg, a címe pedig Federated Learning, Collaborative Machine Learning Without Centralized Training Data. És egy április elején megjelent cikk. Hogy olvassátok el, meg ajánlom figyelmetekbe, egyébként a cikkben van jó pár nagyon látványos ábra és elég jól megrajzolt animgif magyarázat, úgyhogy tudom javasolni. Viszont most átemeznék a második témánkra. Ez kicsit kevésbé mérnöki téma, és talán közelebb van a mindennapi alkalmazásokhoz és a tanulságokhoz, de azt gondolom, hogy nem kevésbé érdekes, hiszen egy data scientist az nem mérnök, nem is informatikus, és nem is üzletember, hanem ezek valamilyen fajta keveréke, úgyhogy nem mondhatunk rá, sőt nem is akarunk lemondani az ilyen érdekes alkalmazásokról. Mint például ez a cikk itt előttem, a második cikkünk, aminek az eredeti címe az, hogy Netflix is ditching 5-star ratings in favor of a thumbs up. És a Virgin jelent meg ez a cikk, amit szinte mindenkinek tudok a figyelmébe ajánlani, mert eléggé színvonalas olvasnivalókat tudnak produkálni. A cikk lényege az, hogy a jól ismert, most már hazánkban is elérhető, de világszinten meg elég régóta jól ismert Netflix, tehát ez a videó streaming szolgáltatás, arról vált híressé eredetileg, hogy egy ilyen 5 csillagos értékelési skálán lehetett a tartalmokat, tehát a filmeket, sorozatokat ugye értékelni a felhasználónak, és ez alapján machine learning megoldások igénybevételével megpróbálnak a mai napig olyan machine learning alapon működő ajánlómotorokat készíteni, amik lényegében azt hivatottak biztosítani, hogy amikor a felhasználó belép, akkor olyan tartalmat lásson, ami neki szimpatikus, amit őt érdekelni fogja, és ezáltal elindítja és örömmel használja az alkalmazást. Aztán persze ezt a Netflix tovább vitte, manapság már nem csak az ajánlott tartalom, hanem maga az alkalmazás kinézete, hogy nagy képpel vagy kis képpel nyílik meg, hogy először mit tesz az arcunk elé, merre lehet benne böngészni tovább, és a többi, és a többi. Ez ma már mind az ajánlómotornak a döntései alapján történik. Egyébként data science körökben azt hiszem nem is kell mondanom a híres Netflix versenyt, amik azt hiszem nagyjából beindították, vagy legalábbis életre hívták a Kaggle és hasonló adatbányász és adateremző versenyeknek a világát, amit ma már jól ismerünk. Talán a Netflix volt az első, vagy legalábbis az első, aki ilyen 1 millió dollár értékű, tehát ilyen igazán nagy díjat kitűzött. És akkoriban még jellemző volt ez az 5 csillag, akkoriban még mindig jellemző. Manapság fognak átállni ugye az 5 csillag helyett a, hát mondjuk így, hogy karakterisztikus értékelésre, thumbs up, thumbs down De tulajdonképpen ez egy háromállású kapcsoló, mert vagy azt mondjuk, hogy tetszett, vagy azt mondjuk, hogy nem tetszett, vagy nem mondunk semmit. Amiért én ezt a cikket választottam, az az, mert szerintem egy nagyon mély igazságot tartalmaz. Nagyon-nagyon mély igazságot tartalmaz így a data science világában, és egy nagyon-nagyon praktikus, gyakorlatias, számomra nagyon szimpatikus gondolkodást mutat meg a Netflix részéről. Első körben azt gondolhatnánk, hogy hát ha eddig 1-től 5-ig skálán, plusz ugye a nem értékelés, tehát mondjuk egy 6-os skálán tudtunk értékelni filmeket, most pedig egy ilyen 2 plusz 1-es skálán tudunk, akkor ezen információt fogunk veszteni, kevésbé fogunk pontosan rálátni arra, hogy az egyes felhasználóknak mi a preferenciája. És itt a blogban ezt, vagy hát a blogpostban ezt rendesen le is írják, hogy az a várakozása a Netflixnek, hogy ez nem így lesz. És egyet kell, hogy értsek az érvelésükkel. Ez a tipikus, a kevesebb több esete. Ugye valójában rendelkezésre állt a felhasználóknak ez a rating system, de a gyakorlatban nagyon-nagyon kevés felhasználó használta. Legalábbis relatíve kevés, tehát egy retteltesen sparse, egy nagyon üres táblázatot kaptak ebből a Netflix szakemberei, hiszen az egyik oszlopban az összes tartalom volt, az oszlopokban az összes tartalom volt, a sorokban pedig az összes felhasználó. Az így kialakult cellák nagy része viszont üres volt, hiszen a legtöbb felhasználó nem értékel filmet. Azokat sem, amiket látott, azokat meg pláne nem, amiket nem látta értelemszerűen. Így aztán a valós információ tartalma egy ilyen 5-ös skálának kevés volt. Az egyik érv tehát azon áll, hogy mivel lájkolni, hiszen ez a thumbs up, thumbs down, pozitív-negatív technika, ez nagyon hasonló a Facebookhoz, tehát itt lájkolni és diszlájkolni lehet lényegében a tartalmakat. Tehát az érvelés az egyik érvelés, hogy sokkal valószínűbb, hogy a felhasználók egyetlen kattintással egy lájkot rádobnak valamire. Manapság köszönhetően a Facebooknak, hát, hogy ez jó vagy nem jó, az egy másik kérdés, de csak úgy röpködnek a lájkok, az emberek megszokták, hogy egy lájkot, egy thumbs up-ot nyomnak a dolgokra, vagy épp egy dislike-ot, egy thumbs down, még ha az most nincs is a Facebookon. A lényeg tehát az, hogy valószínűleg így a kevesebb lehetőség miatt mégis több válasza lesz, és ezáltal relevánsabb tartalmakat tud ajánlani a Netflix. A másik is talán ennél lényegesen érdekesebb megfontolás az pedig az, hogy a Netflix eleinte csak a ratingekkel foglalkozott, tehát a tartalmakra adott csillagos vagy pontozós, mindegy, hogy mondjuk értékelésekkel. És megfigyelhető, aki figyelte az elmúlt években, én például munkám miatt többek között a Netflixnek ezt a fejlődését is követtem. Elmúlt években egyre inkább tolódtak el az érték, tehát az explicit ratinges értékelés felől, abba az irányba, hogy a felhasználók fogyasztási és egyáltalán viselkedési szokásaikat figyelték meg az alkalmazáson belül, és reméljük, hogy kívül nem, de ez már egy messzire vezető kérdés. Mert rájöttek arra, hogy egy dolog, amit mi állítunk arról, hogy tetszik nekünk egy tartalom, de ennél sokkal hangosabban beszélnek a tetteink rólunk, és egyre fontosabb megfigyelni ezeket a viselkedési paramétereket, mert ezek alapján egész egyszerűen sokkal jobb ajánlásokat lehet tenni, mint az alapján, amit mi mondunk magunkról. Ezt nem olyan nehéz elhinni, hiszen a hétköznapi életben is tudjuk azt, hogy sok mindent mesélhetnek az ismerőseink arról, hogy mi tetszett nekik, és mi tetszett nekik kevésbé, de ha elhívnak magukhoz, meglátjuk a könyvespolcukat, a DVD gyűjteményüket, vagy a videókazetta gyűjteményüket, vagy kinek milyen van, akkor abból azért egy sokkal jobb megértésünk lesz, mint abból, amit mondanak. Még akkor is, ha egyébként nem azt feltételezzük, hogy nem mondanak igazat, de hát ilyet is láttunk már. A lényeg tehát az, hogy a Netflix már olyan szintre finomította a film és sorozat nézés közbeni viselkedésünket és a Netflix használata közbeni viselkedésünknek a megértését, megfigyelését, megértését és felhasználását, hogy ebből már sokkal biztosabban meghatározza a mi érdeklődésünket, mint abból, hogy mi milyen csillagokat adunk adott esetben. Egyrészt azért, mert ritkán is adjuk ezeket a csillagokat, másrészt azért, mert ezek árulkodóbbak, a viselkedésünk árulkodóbb, mint a csillagadásunk és az értékelésünk. És ezt a két érvet, tehát a viselkedésünk árulkodó voltát, és azt, hogy könnyebben dobunk egy lájkot, mint helyezünk el valamit, egy ötös skálán összeadjuk. Abból az a várakozása a Netflixnek, amit belén egyébként mélységesen egyetértek, illetve azt gondolom, hogy jó ez a prognózisuk, hogy összességében pontosabb, előremutatóbb és jobb adattartalommal fognak rendelkezni, mint a korábbi a csillagos rendszerre. Természetesen mi fog történni, azt nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, azt leírja a blogpost, hogy a Netflix ezt most rolloutolja, tehát egyre többen és többen fogják, esetleg ha vannak a hallgatók között Netflix felhasználók, akkor ők is érintettek lehetnek. Egyre többen fogják látni ezt a fajta új rendszert, és végül nem nagyon soká, most nem emlékszem pontosan a posztra, de néhány hónapon belül pedig a teljes globális piacot át fogják kell állítani, tehát a Netflix a hagyományos módon lép tovább, ahogy eddig is tette, gondolom extenzívabb tesztelés után, és fokozatosan rolloutolja ezt az új feature, ami érdekes módon épp nem azt mutatja, hogy lehet még többet, még több gombot, még több kapcsolót, még több képességet beletenni, hanem az ellenkező irányba megy, az egyszerűsítés irányába megy, hogy hogyan lehet még kevesebből, még gazdagabbá lenni, és ez számomra nagyon szimpatikus. Azt gondolom, hogy ők azért már benne vannak ebbe a streaming videóiparba pár éve, és hát a videókölcsönzés bizniszben meg nagyon sok éve, csak akkor még DVD-ket használtak, meg VHS-eket, és nem streamelték, mint most ugye a tartalmokat. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül tették meg ezt a lépést, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, amiről példát vehetne egyébként nagyon sok szolgáltató, nem csak az online, hanem akár az offline világban is. Ez a fajta egyszerűsítés, amit nagyon komoly gondolkodás és munka előz meg, ez azt gondolom, hogy az a fajta egyszerűsítés, Michelangelo-i egyszerűsítés, amikor a tökéletesség felé tényleg úgy utazunk, hogy nem azt nézzük, hogy még mit tudunk hozzátenni, hanem azt, hogy még mit vehetünk el úgy, hogy egyébként a valódi érték az ne csökkenje. Bocsánat, hogy picit filozofikusra vettem a végét ennek a cikknek, de tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó üzleti gondolkodás, és egy data scientist számára is rendkívül tanulságos, hogy nem mindig a fizikailag több adat és a több adatpont begyűjtése az, ami segíthet. Vagy legalábbis nem feltétlenül az explicit adatoké, hanem inkább a megfigyelhető és észlelhető adatoké. Kíváncsi leszek, ügyemmel fogom mindenképpen követni, és kíváncsi leszek, hogy fél vagy egy év múlva mi lesz a verdikt, és mi lesz a hatása a Netflix ennek a döntésének. Lehet, hogy majd rollbackelni fogja az egészet, nem tudjuk. Nem ígérem most meg, hogy majd hogy valamelyik másik adásban ezt feldolgozom, de mivel engem hagyt ez a kíváncsiság, ezért könnyen lehet, hogy fogunk még a Netflixnek ezzel a rating rendszerével találkozni. Az első adásban ezt a két cikket szerettem volna feldolgozni, úgyhogy mára ennyi az adatépítés podcast. Remélem, hogy első adásnak megteszi ezt számotokra, és megosztjátok majd barátaitokkal, ismerőseitekkel, azokkal, akik úgy gondoljátok, hogy érdekelhetnek ezek az adattal, adatbányászattal, machine learning-el, data science-el kapcsolatos hírek és cikkek. Én azt javaslom, hogy amikor utaztok munkába, villamoson, metrón, autóban, akkor tegyétek be az adatépítés podcastet, és hallgassatok meg valami érdekeset az adatos világból. Én igyekezni fogok, hogyha így tesztek, akkor az nektek jó legyen, és örüljetek ennek. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy találkozunk a következő adással. Sziasztok! Mivel az adatépítés egy most induló podcast, és magyar nyelven működik, ráadásul szuper-szuper non-profit vállalkozás, ezért nagyon megköszönném nektek, hogyha tudtok támogatni a működésében. Arra gondolok, hogy ha tetszett nektek az adás, akkor tegyetek rá egy lájkot, keressétek meg akár a podcast blogját, az adatépítés.hu-t, ahol megtaláljátok a show notes-okat és a hivatkozott cikkeket is, osszátok meg barátaitok között, dobjatok rá egy review-t vagy egy értékelést az iTunes-on, vagy bárhol, ahol néti szerzitek be a podcastjeiteket. Ezzel nagyon sok segítetek nekem, és azoknak, akik szeretnének még ilyen tartalmat hallgatni, de egyelőre még nem tudják, hogy van ez a nagyon-nagyon jó adatos podcast. Köszi!